A következő egy óránk nem tabut feszeget, hanem atombobán dob a tabutengerbe. Múlt hét szerdán, szeptember 27-én született egy bejegyzés dr. Karsai Dániel ügyvéd alkotmányjogász Facebook oldalán, Postmortem, hogyan kell jól meghalni címmel. Dánielnél 2022. augusztusában ALS-t diagnosztizáltak, amit az ismert fizikus Stephen Hawking betegségével magyaráz. Ez egy gyógyíthatatlan betegség, ami miatt úgy döntött, hogy nem várja meg a végét. Az eutanázia kifejezést ellenzi, helyette az életvégi döntést használja, de bárhogy is nevezzük, jelenleg Magyarországon nincs lehetőség döntenünk a saját halálunkról, még akkor sem, hogyha egy olyan országba utazunk, ahol van. Úgy döntött, hogy közéleti beszélgetést indít a témában, így van velünk itt ma este is, a vendégem dr. Karsai Dániel.
Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Köszönjük, hogy itt van. Az ALS-t 2022. augusztusában diagnosztizálták önnél, és az első jelek egy évvel azelőtt, 2021. júliusában kezdődtek. A mai beszélgetést azt nem szeretném, hogyha bárki úgy érezné, hogy ez egy katasztrófaturista beszélgetés lesz, jó? Tehát az érzelmi katasztrófaturizmust azt most ki fogjuk tenni, és a halálról, mint tabu témáról, illetve halál tabu vonalait átlépe fogunk beszélgetni róla, mert az európai kultúra a halált tabusítja, és inkább az élet szeretetéről szeretnék beszélgetni, amennyire a kereteink engedik. Egy olyan párbeszédet indított, ami az életvégi döntést könnyebbé teszi. Magyarán, hogy ha valaki úgy dönt, hogy nem szeretné az életének az utolsó időszakát, az a betegségének az végstádiumát végigélni, akkor úgy dönthet, hogy beadjanak neki egy halálos injekciót. Erről van-e szó?
Ennél kicsit, bocsánat, egyszerűbb és bonyolultabb a helyzet. Tehát az én kiinduló tízisem az, ami ugye emberi jogi, de filozófiai tézis is, hogy minden embert megillet az emberi méltósághoz és a világnézet és szabadsághoz való jog. Ennek része az önrendelkezési jog is. Magyarul azt csinálok az életemmel, amit akarok, nyilván nem határtalanul más emberek jogait nem sérthetem, de akkor is a főszabály és kiindulás az, hogy én döntök. Az életről való döntésnek az élet utolsó eseményére, amire ráadásul ugye mindenkivel megtörténik. Ez egyetlen biztos dolog az életben, hogy előbb-utóbb hosszú, rövid eseménydús szürkép, persze kidönti el, hogy mi a szürkélet, után mindenki befejezi. Azt, hogy mikor és hogyan, abban a döntést mindenkire rá kell és lehet bízni, ha felnőtt élet méltósággal rendelkező embernek tekintsük. És amit én szeretnék, az hangsúlyozottan nem a szenvedés előli menekülés. Ugye, ahogy idéztem nagy kedvenc filozófusomat, Senecát, ugye csak egy gyáva és lusta ember menekül a halálba a szenvedés elől, viszont csak egy őrült vagy bolond él a szenvedés kedvéért. Jelenleg nekem csodálatos életem van. Családtagjaim, barátaim hihetetlen, hogy körülvesznek. Tudok dolgozni. Jelenleg is ebben a pillanatban nagyon izgalmas, szakmámba vágó közéleti beszélgetésben veszek részt. Ha most megkérdezni, hogy Karsi, most már akarsz? Nem. Jó az élet, de ez a betegség oda fog vezetni, hogy olyan fizikai állapotban leszek, ahol a szószoros értelmében teljesen béna leszek. Ugye most folyamatosan beszélek pár perccel, a következő mondjuk 5 másodpercben megmutatom, hogy lehet, hogy mondjuk 2 év múlva hogy fog kommunikálni ebben a rádió stúdióban. Ez úgy gondolom, hogy kevés, és ebben a helyzetben, erre a helyzetre, bocsánat, a döntési szabadságot arra, hogy úgy döntsek, hogy ez már nem élet, nem értelmes élet, csak létezés, amiben puszta szenvedés van, azt már nem akarom folytatni, és én úgy gondolom, hogy ez legalább vitára alkalmas kiinduló álláspont.
A beszélgetésünk is erről fog inkább szólni, és semmi lélekbúvárkodást nem szeretnék, mert az lenne a legegyszerűbb, de egy kérdést engedjen meg. Addig, ameddig eljutott erre az elhatározásra, mennyi idő telt el a diagnózistól? Mi ment ahhoz keresztül, hogy erre a döntésre, mert ez egy döntés, eljusson?
Ugye nagyon fontos, hogy én nem az életemet befejező döntést hoztam meg, hanem azt, hogy én mindenképpen rendelkezni akarok a döntési szabadsággal, ami jelenleg Magyarországon nincs meg. Én nem dönthetek úgy, hogy a betegség egy bizonyos végső szakaszában eltávozom az életből. Én ezt a szabadságot akarom megkapni, és igazából ez egy olyan gondolat volt, ami a diagnózis első pillanatától fölmerült bennem, de igazából, hogy ezt én egy ilyen formában teszem meg, ahogy most a nyilvánosság elé álltam, az úgy igazában most tavasszal öltött valódi formát, és augusztus közepén nyújtottam be a bíróságra a beadványomat, és ugye azt tudtam, hogy amikor a bíróság kommunikálja az ügyemet a kormány felé, és ugye ez a nyilvánosság felé is, mert a bíróság honlapján ugye kim van az eset összefoglaló és a feleknek feltett kérdések. Tehát amikor ez az egész dolog nyilvánosságra kerül, akkor a téma fontossága okán én is a nyilvánosság elé állok, és egy közéleti beszélgetést kezdeményezek a dolgról, és számomra is teljesen megdöbbentő, egyben hihetetlen megtisztelő, hogy olyan érdeklődés van, amire én nem számítottam.
Miért nem számított?
Én megmondom őszintén, ebből is látszik, hogy nem vagyok zseni vagy kivételes bárki. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire érdekli ez az embereket, úgyhogy én érintett vagyok.
Nem gondolja, hogy azért, mert a halállal, vagy a halálról nagyon keveset beszélgetünk? Mindenkit foglalkoztat?
Valószínűleg, mivel tényleg keveset beszélünk róla, ezért úgy tűnik, mintha nem lenne érdekes, de valóban mindenkit foglalkoztat, hiszen legalább racionális szinten mindenkit, úgyhogy előbb-utóbb ez bekövetkezik.
Ha már racionális szinten gondolkodunk, biztos vagyok benne, hogy most sokaknak megfordul az a kérdés a fejében, hogy mi a helyzet az öngyilkossággal?
Ugye az öngyilkosság nem jogellenes cselekmény, sem Magyarországon, sem a világ túlnyomó részén. Amit a magyar jog jelenleg üldöz, az az öngyilkosságban közreműködés. Tehát, ha valaki egy másik embernek beszerez mondjuk olyan anyagot, amit ha bevesz az illető, az elhalálozásához vezet. És ugye Európában számos olyan országban, például Svájc, ahol az öngyilkosságban közreműködés az megengedett, és vannak olyan szervezetek, akik legálisan és kultúrált módon ilyen szolgáltatást nyújtanak. De én például nem tudok elmenni Svájcba akkor, amikor ez tényleg fölmerül, hát ugye most is tolószékből beszélgetek önökkel, de abban a fázisban hát nagy valószínűséggel nyaktól lefele már teljesen béna leszek, magyarán segítségre van szükségem. De hát nem kérhetek meg senkit, kérjem meg mondjuk a valamelyik jó barátomat, vagy valamelyik családtagomat, hogy segít, és biztos vagyok benne, hogy sokan segítenének, de hát büntetőjogi felelősségre vonás kockázatát kéne tőlük kérjem. Nem akarom. És ugye most itt mindenféle streaming szolgáltató sorozatának alapjául szolgáló forgatókönyvet kitalálhatnánk persze, de hogy mégis így úgy ki lehet súrani, mit tudom én. Persze, biztos sok mindenki lehet találni, de én nem sunyogni akarok, hanem állva egyenes derékkal a sor szemébe nézve, a szeretteimtől körülvéve, tőlük elbúcsúzva, ne egy Isten még egy pohár viszkit elkortyolva a végsőkort előtt, méltósággal elmenni. Ezt sunyogva nem lehet, és úgy főleg nem, hogy az utolsó gondolatom az, hogy jaj, csak vádat ne emeljenek a legjobb barátom, vagy az öcsém ellen. Hangsúlyozom, senki semmire nem kértem meg, éppen ezért a leghalványabb átételes módon sem. És a dolog komolyságát, hogy ezt most muszáj volt lábérzet hozzátenni.
Amíg eddig a döntésig eljutott a családjával, hogyan kommunikált erről? A családjában volt-e tagadás, vagy ezt el tudták-e fogadni úgy, hogy ön mögé álltak?
Ebből a szempontból ez a történet végtelen egyszerű. Engem első pillanattól kezdve 3 millió %-ban támogatnak bármi is a döntésem. Csak az érdekli őket. Fantasztikus emberekkel vagyok fölvévésen, ez nem ilyen interjú, PR-fogás. Tényleg mindenki, aki körülöttem van, hogy itt nem voltak véres viták. Amikor mondtam, én ezen gondolkodom, hú, de nekem basszus, reményt még lehet mondani. Ez kemény, de megértem. Mi támogatunk, segítünk mindenben, kitartás, tesa, haver, fiam, stb. Úgyhogy ez a része, ez nem probléma nekem.
Mit vár ettől a párbeszédtől? Mit lehet elvárni a jogalkotóktól, és mit lehet elvárni a társadalomtól? Találkozott-e olyan véleménnyel, ami ezt esetleg támadta, ezt a hozzáállást?
Számomra is meglepő módon a hozzám eljutott kommentek, levelek számtalan ismerőstől, ismeretlentől kapok e-mailt, több ezeret kaptam szerintem az elmúlt 2 napban. Mindenki kedves, empatikus, együttérzés, nagyon számomra nagyon érdekes és fölemelő módon, mondjuk olyan ismerőseimtől, és akiről pontosan tudom, hogy egyébként gyakorló katolikus. Ő is támogató, bíztató üzeneteket mondott, csak nem azt, hogy támogatja magát az elképzelést, de engem, igen, hogy Dani, meg vagyok rendülve, kitartás és erőt kérek ebben a nagyon nehéz helyzetben. Tehát vele az én álláspontommal főleg vehemensen vitatkozó álláspontra eddig nem találkoztam, de azért be kell vagy, nem olvastam az összes kommentet, mert ez is megtisztelő, az első posztbejegyzés alatt már több mint 2000 van, tehát nem lehet végigolvasni, mert hát ki fizikai képtelenség, meg hát ügyvédkedem, tehát dolgoznom is kell azért, meg szeretek is. De én nagyon bízom benne, hogy lesz egy beszélgetés, aminek az eredménye az lesz, hogy a jelenlegi szabályozást a jogalkotó egy sokkal megengedőbb irányba elmozdítja, tehát sokkal szélesebb körben lehetővé teszi az életvégi döntéseket, mint a mostani gyakorlatilag teljes tilalom, és hát nyilván a Strasbourg-i bíróság előtt meg szeretném nyerni ezt az ügyet, ahol ez kimondásra kerül, hogy milyen mértékben tartalommal az jelenleg nyilván megtippelhetetlen.
Az egészségromlás sebessége miatt ezt az ügyet előre veszi a Strasbourg-i bíróság?
Előre vette, sürgősséget kapott, ugye augusztus 10-én nyújtottam be, és november 28-án tárgyalás lesz, ami fantasztikusan gyors. Ezután január-februárban megszülethet akár az ítélet, ha az nekem kedvező a tavasz folyamán, vagy még előbb a kormány és a parlament tisztelt tagjai tudják megfelelően módosítani a magyar jogrend, egyébként nem bonyolult nemzetközi példák vannak, tehát hogyha meg lesz a politikai akarat, akkor ezt gyorsan meg lehet csinálni. Tehát az én életemben, amikor mondjuk már tényleg eljutok oda, hogy ez a betegség engem már élni nem hagy csak létezni, addigra lehet olyan helyzet Magyarországon, hogy nekem a saját elképzelésem, világnézetem szerinti méltóságteljes befejezésre lesz lehetőségem. Tehát nekem ez a per nem szellemi, intellektuális játék, aminek az eredmény, hú, de sok jó felkérést kapok interjúra, hanem valódi tételbíró ügy, mert megoldhatja a problémám. Tényleg.
A Facebook oldala nyilvános, úgyhogy én egy kicsit utána néztem, hogy milyen bejegyzései voltak korábban, és azért azt lehet mondani, hogy egy harcos típus. Erről, hogy mennyire harcos típus, és hogy ez a harcosság, ez most hogyan transformálódik, és miben nyilvánul meg, térjünk vissza a szünet után.
Így lesz.
Oké. Dr. Karsai Dániellel beszélgetünk az életvégi döntésekről.